A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy készüljünk a mai Isten tiszteletünkre a 226. dicséretünkkel. 226. dicséretünknek mind a 4 versét énekeljük, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, annyi mindenben áttörést várunk az életünkben. Sok-sok dolog van, amely fogva tart minket, amely még változásra vár, amire erőre lenne szükség, bölcsességre, útmutatásra. Pünkösd ünnepére készülünk, és érezzük, és tudjuk azt, hogy a te lelkedre van ezért szükségünk. Olyan szép a bibliai tanítás, olyan nagy dolog az Atyaisten gondviselése, nagy dolog látni a Fiúisten megváltás művét az életünkben, de akkor lesz az egész teljesebb, hogyha a lélek megérezteti velünk, hogy mindez hozzánk szól, rólunk szól, értünk van. Szeretnénk ennek a bizonyosságát jobban érezni, ezzel jobban élni naponként. Így vinnénk eléd akkor a nyomorúságainkat, tudva azt, hogy a te lelked munkálkodik, folyamatosan jelen van az életünkben. Ma is azt kérjük tőled, hogy a te ígéden keresztül taníts minket, taníts azokra a találkozásokra, amelyek megváltoztathatják az életünket. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, ami számunkra. Amen. az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 234. dicséretünk első versével. 234. énekünk első verse, Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Isten igét ezen az estén a Jeremiás próféta könyvéből olvasom, Jeremiás könyvének a 20. részéből, a 7-től 9-ig terjedő versekből. Rávettél, Uram, és rávétettem. Megragadtál, hatalmadba ejtettél. Nevetnek rajta egész nap, engem gúnyol mindenki. Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé vált a szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamba tartsam, de nincs rajta hatalmam. Sorozatunknak a vége fele járunk már. Az összefoglaló cím így hangzott, hogy amikor a lélek szólít. Olyan nagy személyeket hoztam a Bibliából, akiket az Isten lelke valamilyen formában, helyen, időben megragadott, megszólított. Ezek a találkozások sokszor örömmel töltötték el, de legtöbbször mégiscsak félelemmel azt, akit az Isten megszólított. Ennek szeretném ma még erősebben hangsúlyozni azt a valóságát, hogy az Isten által megragadott ember az nem mindig az örömökkel teljes, nem mindig a boldogság csúcsain járó valaki, aki mindig csak arról tesz bizonyságot, hogy az Isten mellett csupa áldás és jó az élet. Ezzel természetesen nem akarok elriasztani senkit. Azzal is lehetett volna kezdeni, mint amikor a televízióba bemondják a film előtt, hogy a gyengébb idegzetű nézőket kérjük, hogy kapcsolják ki a tévékészülékeket, mert valami olyasmi következik, amit nehéz megemészteni. A mai történetünk címe Jeremiás elhívása. Aztán rájöttem, hogy nem is pontos a cím. Jeremiás elhívása az első fejezetben olvasható a próféta könyvében. A klasszikus elhívás, ahol arról szól az Isten, hogy a prófétát megragadta, méghozzá úgy, hogy már így is volt kódolva az egész élete. Talán azt is lehetne kérdezni, hogy egyáltalán elhívás története ez, amikor azt mondja Isten, hogy mielőtt az anyamékben megalkottalak, megformáltalak, már ismertelek téged, és prófétának rendeltelek. Nem volt választási lehetőség, nem volt kérdés az, hogy te most mit fogsz mondani a szavamra, én megragadlak téged, és elmondom, hogy mi lesz a küldetésed, és ez a küldetés ez így hangzott, hogy elküldelek a népek közé, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, építs és plántálj. Az ifjú Jeremiás azonnal megszólal, és azt mondja, hogy fiatal vagyok, alkalmatlan, nem tudok én jól beszélni. Nem mennék, ha lehet. De nincs ilyen variáció. Mózes is ezzel próbálkozik az Isten előtt, és vele is találkoztunk a hét első napján. Ő maga is elmondja Istennek, hogy alkalmatlannak látja önmagát, és válaszol mást erre a küldetésre. Hát ezért választottam Jeremiást, mert Jeremiásnak nem volt más lehetősége. És akit az Isten megragad, és akit az Isten arra eleve elrendel, hogy a szolgálatába álljon, azt úgysem engedi el. Csak hogy ez a megragadottság, ez tényleg nem mindig az örömnek az a felfokozott állapota, amire mi gondolunk. Nem mindig az a rajongás az Úrér, hanem sokszor együtt szenvedés a néppel, a nyomorúságnak az átélése a saját életemben, sokszor megmutatja az Isten önmagát éppen a mélypontokon keresztül, és a próféta ez alól sem kivétel. Így jutunk el a 20. fejezetbe odáig, ahol a próféta már sok-sok üzenetet megfogalmazott és elmondott, és a végén nagyon keserűen odaáll az Isten elé, és elmondja ezeket a mondatokat. Rávettél, Uram, és én rávétettem. Megragadtál, hatalmadba ejtettél, és közben nevetnek rajtam egész nap. Valami olyasmi borzalmat élek át a szolgálatodban, amit az ellenségemnek sem kívánnék. Tényleg ezt akartad, hogy az egész ez legyen? Az újfordítású Bibliánk nem fogalmaz olyan szépen. Rászedtél, Uram, és hagytam, hogy rászedj. Azért nem tetszik nekem ez a fordítás, mert minthogyha ez megengedni azt, hogy te engem becsaptál. Te mással áltattál engem, és én most másban élek. Nagyon sok ember csalódik az Istenben, mert valahogy az Isten üzenete nem úgy jut el hozzájuk a maga valóságában, ahogy az igaz. Mi magunk is megkíséreljük sokszor megszépíteni azokat a valóságokat, amelyek az Isten mellett vannak. Márpedig ez a másik embernek a becsapása. Hány embert talán mi vittünk zsákutcába? Hány embernek ígértük azt, hogy gyere, majd megkapod a gyógyulást az Istennél? Hány embernek akartuk meghirdetni úgy az evangéliumot, hogy az csak örömhír lehet? Nagy örömhír. Csak nem úgy, ahogy azt az ember gondolja. Nem úgy, ahogy azt az ember képzeli el. Rávettél, Uram, és én rávétettem. Megragadtál, és hatalmamba ejtettél. Különös ez a lelki állapot, hiszen a próféta szereti az ő urát. Tudja, hogy ki ez az Isten, tudja, hogy őt tényleg megragadta. Mégis érzi, hogy ez a szolgálat őt szorongatja. Hogy az, amit rábíztak, az egy nehéz dolog. Gyomlálni, írtani, pusztítani, és csak utána építeni és plántálni. Az Isten kiválasztottjának lenni nehéz dolog. Hozhattam volna akár Jób könyvét is. A kiválasztott igaz ember, akit még az ördög, a sátán is észrevesz a földön, és akire rámutat az Isten ott a sátán társaságában, és azt mondja, hogy nézd meg az igaz embert, aki bennem hisz. Mint hogyha egyszerűen felkínálta volna a lehetőséget, hogy ő az, aki igazán bennem bízik, őt próbáld meg. Melyikünk az, aki szeretne a próbatételek alanyává válni? Melyik az, aki azt mondja, hogy mutasd meg rajtam a te hatalmadat, hadd legyek én a céltáblája mindannak, amit bennem másokkal meg akarsz láttatni, meg akarsz mutatni nekik? Csúnya szót mondok. Inkább szeretnénk olyan sunnyogva megélni ezt az egészet. Az Isten mutassa meg a hatalmát másokon, másokat emeljen fel a porból, de nekem ne kelljen odáig leszállnom, ne kelljen odáig lemennem. A másik életén szeretném látni az Isten dicsőségét, megmutathatja a maga hatalmát, az enyébe is mutassa meg, de csak az áldásokon keresztül. Rávettél, Uram, és én rávétettem. Nem tudtam más tenni, mint elmentem, és elmondtam a te ígédet. Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Voltam őrült, voltam bolond, voltam lenézett ember, voltam nevetségtárgya, voltam bűnöző börtönben, voltam pesszimista, voltam ünneprontó, minden voltam a te nevedben. És ezt én végig hordoztam, cipeltem a súlyát. Nyilván a próféta még csak a küldetésének az első felét teljesítette. Amikor azt mondta az Isten, hogy rombolj, pusztíts és plántálj. Mert az Isten nagyon jól tudta, hogy arra nem lehet építeni, ami most a valóság. Ami az Isten népének a valósága, ami az emberi életekben van. Azt először rombolni kell, pusztítani. hogy arra utána lehessen építeni. Visszarombolni egészen az alapokig. Nagyon rossz érzés az embernek, amikor a saját életén ezt érzi, hogy az Isten azt mondja neki, hogy nézd, ha a kezembe teszed az életedet, akkor én azt vissza fogom bontani egész addig, hogy én arra az alapra utána tudjak építeni. És ezt mindannyian tapasztaltuk, és mindannyian tudjuk, hogy ezek fájdalmas dolgok. Amikor az Isten félresöpri az emberi gondolatokat, amikor visszabontja a kapcsolatokat egészen az alapjáig, amikor az válik kérdésessé egyáltalán, hogy én ki vagyok és mi vagyok, és mit gondol felőlem az Isten is, mit készített el a számomra, mire rendelt eleve el engem, egész vissza az alapokig, kinek tetszik ez? És hogyha olyan egyszerűen fogalmazzuk meg az Isten igéjét is, hogy az mindig életről vagy halálról szól, akkor az azonnal elutasításba fog ütközni. Addig, amíg az életről beszélünk, addig az még belefér. De addig, amíg felvetődik a másik lehetőség, mert csak két út van, maga Jézus húzza alá még határozottabban a hegyi beszédben, és mondja el, hogy nincsen más út. Az egyik az életre vezet, a másik a halálra vezet. És ahol megszólal az Isten üzenete, ott nem csak az szólal meg, hogy miről szól az élet, hanem az is megszólal, hogy mi végre van a pusztulás. Akkor igaza lesz Jézusnak. Ellenségeskedés támasztok a családon belül. Az apa és a gyermek között. A család tagjai között, az ismerősök között. Akkor igaza lesz Jézusnak. A világ gyűlölni fog titeket, mert engem is gyűlölt. Mert nem a világból valók vagytok, hanem abból, aki engem küldött a világba. Ezt a feszültséget olyan nehéz hordozni. Olyan nehéz hordozni azt, hogy tudom, hogy két út van, és még hogyha tudom is, hogy én melyik úton járok, félelmeim vannak, hogy a másik vajon jó úton jár-e. Vajon ő is rátalál-e arra az útra, amely az életre vezet. Ezekkel küszködni nap mint nap. Imádságban megtusakodni ezeket a harcokat. Nem könnyű dolog. És mit mond a próféta az elkeseredésében? Azt gondoltam, nem törődök vele. Nem szólok többi az ő nevében. Ez az egyszerűbb út. Elhallgatok, úgyse figyelnek rám, úgysem értik, amit mondok, és csak magámnak szerzek újból és újból gyalázatot. De perzselő tűzzé vált a szívemben, csontjaimban van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamba tartsam, de nincs rajta hatalmam. Érdemes megvizsgálnunk magunkat most pünkösd előtt. Úgy érzem, hogy ez a léleknek a tüze. Úgy érzem, hogy az a csontjaiba rekesztett tűz a prófétának az nem más, mint az a lélek, amely arra feszíti őt, hogy szolgálja az Istent, akkor is, hogyha az nyomorúságos dolog, akkor is, hogyha sokszor terhet jelent, mert más út nincs. Van-e valami bennünk, ami minket feszít? Annyi minden nyugtalanít az életünkben, annyi minden zavar, annyi minden tud ösztönözni, annyi minden mutatja az utat, hogy én mit tegyek, mit cselekedjek. De vajon ezek között ott van-e egyáltalán az Isten szava, az Isten lelke? Vagy egyáltalán ez az isteni lélek lesöpöre mindent az asztalról? Megint csak egy kicsit ironikusan szeretnék szólni. Olyan szabadidős tevékenység a kereszténységünk. Hobbi keresztények vagyunk. Amikor megy, könnyű, vállaljuk. Amikor nem megy, akkor nem muszáj vállalni. Hiszen Isten irgalma úgyis nagy. Neki belefér az, hogy lásson engem gyengének, ő el fogja fogadni, hogy nekem most nincs erőm kiállni érte, vagy az igazáért. Ő majd elfogadja, és majd elnézi nekem, hiszen az áldozat igen nagy volt, hogy én most nem állok mellé. Hol van a megragadottság? Hol van az, amiről a próféta beszél? Olyan kényelmesen éljük a hitéletünket is. Olyan kényelmesek vagyunk, mert ha van rá alkalmam, van rá lehetőségem, van rá éppen időm, energiám, komolyan tudom venni, foglalkozok vele. Amikor nem, akkor nem. Tényleg úgy van, hogy amikor a lélek szólít, az egyes különös alkalom, amikor én is rátermettségemet érzem, amikor én is úgy érzem, hogy feladatom van, akkor lehet szólni, lehet üzenni, lehet cselekedni. De hol van az a függőség, amiről a próféta beszél? Az, hogy a létem maga az Isten. Hogyha ezt az egészet kiveszik belőlem, akkor én semmi lettem. Mert ő arra panaszkodik, hogy ő nem tudja megtenni azt, amit nem is szeretne már megtenni. De a lét eleme ez. Nem tud enélkül létezni. Hol van nekünk az isteni hit, az isteni lélek úgy az életünkben, mint lételem? Ha van, köszönöm, fogadom, örülök neki. Ha nem, akkor nem. Jeremiás próféta úgy érzi, hogy az Isten tényleg úgy ragadta meg őt, hogy neki nincs választási lehetősége. Miért van az, hogy én azt érzem, hogy nekem még mindig van? Nem azt jelzi ez akkor, hogy az Isten lelke engem nem ragadott meg? Ha én tudok az Isten szavára nemet mondani, akkor hol van a lélek általi megragadottság? És amikor pünkösd fele így készülünk, akkor érdemes végig gondolni azt, hogy amikor ott látjuk a tanítványokat, hogy azok a bátortalan emberek nem kezdenek el töprengeni azon, hogy most hogyan is fogunk kiállni egymás mellett, és hogyan is időzítsük jól az eseményeket, hogy azért ne legyen baj ebből, hogy mi kimegyünk és prédikálni fogunk arról a Krisztusról, akit ezek az emberek megfeszítettek és lenéznek. Hanem egyszerűen azt mondják, hogy van bennünk valami, amit muszáj továbbadni, és ki kell adni magunkból, és most nem érdekes az, hogy mi fog velünk történni. Ez a léleknek az ereje. Természetes, hogy az ember visszaesik a maga gyarló emberi mi voltába. És visszajönnek ezek a mérlegelések. Mi éri meg nekem, és mi nem éri meg? Mit ér belefektetni az Isten ügyébe, és mit nem ér meg belefektetni? De azért egyszer mi is ott fogunk állni az Isten előtt. És ő meg fogja kérdezni, hogy az a lélek, amely tőlem való volt, és amelyet beléd helyeztem, az megvan-e még neked? Legalább pislákol-e? Az apostol azt mondja, hogy vigyázzatok, a lelket meg ne oltsátok. Mert a lélek megoldható. És akkor a lélek nem úgy működik. És akkor nem szólít meg, akkor nem lesz tűz. Akkor kialszik az emberben. Tudom, hogy nem olyan nagyon felemelő mindaz, amit olvastam, meg amit elmondtam. Mert egy ember életében úgy jelent meg a Szentlélek, mint ami úgy ragadta meg őt, hogy tele volt az élete keserűséggel, fájdalommal és küzdelemmel. De én azt szerettem volna most ebből az életből kidomborítani mindannyiunk számára, hogy vagy ezzel a lélekkel él az ember, vagy az ember nem él. Vagy ezzel a lélekkel megragadva leszek ott az Isten szín előtt, vagy nem voltam megragadva az Istentől, csak kerestem valamit, hajkuráztam valamit, valami olyasmit, ami talán nem is valós. De nem érkezem meg a célhoz, oda az Istenhez. Csendesedjünk el, és próbáljunk meg Istentől olyan lelket kérni, amely, ha kell, vitába száll vele, amely el tudja mondani, hogy Uram, Te úgy is meg tudsz ragadni engem, hogy az fáj, hogy az nekem keserűséget okoz, de csak azért, hogy mindazt lerombolt bennem, ami emberi, és fel tud építeni azt, ami tőled való. Mert ezek után, a sírások és fájdalmak után megszületik az az öröm, amely ott volt a tanítványok lelkében is, amikor megélték a pünkös csodáját, amely épített, amely plántált, és amely áldást adott. Amen. Thank you. örökkévaló Istenünk, hányszor gondoltuk, hogy mi is oda tesszük az életünket a te dicsőségedre, a te oltárodra. És mindig az a gondolat volt mögöttünk, hogy meghálálod majd eme nemes tettünket, áldásokkal, felszabadító örömmel, eredményekkel, valami csoda élettel. Soha nem gondoltunk arra, hogy az áldozat az oltáron el is éghet. És ez az égés is szolgálhatja te dicsőségedet. De akit megragadtál, és akiben a te lelked munkálkodik, az tudja, hogy ha te megfogtad, többé nem fogod elereszteni. És hogyha megragadtad az ő életét, akkor ő sem képes elereszteni téged. Bármilyen nagy legyen a fájdalom, bármilyen nagy legyen az értetlenség, a nem érteni tudás, bármilyen nagy legyen az űr, amit érez az ember, nagyon jól tudja, hogy csak egy lehetősége van létezni, te benned. Mi is megtapasztaltuk, mert voltunk mély pontokon. Tudtuk nagyon jól, mi az semminek lenni. És te mégis kiemelted az életünket, és megmutattad, hogy nem csak ráveszel bennünket, és megragadsz, hanem meg is tartod a mi életünket. Sokszor van, hogy pusztítani kell, és rombolni. Valamit összedönteni ahhoz, hogy új épülhessen. Így álltunk te előtted mi is a magunk teljes valójában, és még a mai napig nyesegeted az életünket, ami fáj. Mégsem mondjuk azt, hogy elszakadunk te tőled, hanem vállaljuk ennek a fájdalmát, hogy utána veled együtt éljünk. Így kérünk megújulást az életünk számára, így kérjük, hogy ragadj meg, és tedd perzselő tűzzé a te lelkedet bennünk, hogy azt ne veszíthessük el, hogy az fogva tartsa mi egész valónkat. Így visszük eléd nyomorúságainkat, bűneinket, betegségeinket, így kérjük, hogy te légy a mi szabadító Istenünk, és ezzel a hálaadással fordulunk feléd mindazokért az ajándékokért, nagy dolgokért, amelyeket megterveztél és megszerveztél az életünkben. Köszönjük, hogy ma is itt lehettünk, hogy ezt te így akartad, hogy hallottuk a te ígédet, és adhatunk rá feleletet. Kérünk, továbbra is maradj velünk, áld és szenteld meg életünket, esténket, éjszakánkat. Add számunkra te békességedet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünket fejezzük be utolsó énekünkkel, amelyet nem az énekes könyvünkből fogunk énekelni. Előtte szeretném hirdetni, hogy holnap este fogjuk a heti sorozatunk záró alkalmát tartani. Ézsaiás próféta elhívásával fogunk foglalkozni. Az ige hirdetés címe: Itt vagyok, engem küldj. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra is. Záró énekünket kivetítve fogjuk találni: Ó, terjeszt ki Jézusom oltalmazó szárnyad. fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretetének ajándéka és a Szentlélek öröme, vigasztalása legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.